remélem, hogy a végén tudunk majd beszélgetni róla. Szóval én azt a címet adtam az előadásomnak, hogy kapitalizmus és kultúra. Icipicit az alcímet frappánsabbá tettem, az az alcímem, hogy a kritikai társadalom elmélet tudomány metodológiai megközelítésben. Jó, és találtam egy mottót, ez a Heller Áginak az új könyvében szerepel, filozófia és tragédia, most egy pár hete jelent meg. A motto az így szól, a kapitalizmus bármit is jelentsen ez, a kapitalizmus idézőjelben. Szóval előadásomban döntően a kapitalizmus fogalmáról fogok beszélni, de ezt nem definiálni szeretném, és nem is azt szeretném elmondani, hogy a kapitalizmus ilyen és ilyen. Annyit Adornótól megtanulhattunk ugyanis, hogy a filozófia ott kezdődik, ahol föladjuk a definiálásra vonatkozó igényeinket. De akkor mit kezdjünk ezzel a fogalommal és a fogalmakkal általában? Kitérésképpen először is következzen néhány történeti megjegyzés. Most egy nagyon érdekes könyvet szeretnék idézni, ami egy pár hete jelent meg, egy fekete sorozat. Schwarzerei volt a diákmozgalmaknak a kedvenc sorozata, és ezt újította föl ez a sorozat. És hát persze döntően Marx kommentárokat tartalmaznak a sorozat kötetei, úgyhogy egy Michael Heinrich nevű figurától fogok most idézni egy rövid két mondatot talán. Szóval ott tartottam, ugye, hogy próbáljunk meg akkor kitérni, egy kis kitéréssel kezdeni, és akkor jönne az idézet, a 19. század első évtizedeitől kezdve egy sor kapitalizmus elemzés jött létre. A század vége felé azonban, Marx ekkor már halott volt, a nemzetközi munkásmozgalmon belül a marxizmus vált domináns, idézet vége. Miközben köztudott, hogy Marx az elméleti műveiben nem is használta a kapitalizmus fogalmát, bár a főművének ezt a címet adta, az Kapitál. Na most jövök a felosztásomhoz, hogy ne legyen olyan nagyon unalmas, hosszú, áttekinthetetlen, szóval következőképpen fog felépülni az előadásom. Lesz egy bevezető része, amit megpróbálom összeszedni azokat az ismereteket, amelyekre szükségem lesz. Utána fogok beszélni három modellről, a kritikai társadalom elmélet három modelljéről, és a végén jön egy ilyen záró rész. Szóval körülbelül ez lesz a felépítés. Bevezető gondolatok. Szóval essünk túl rajta. Provizorikus meghatározásként mondhatjuk, hogy a kapitalizmus egy olyan világ, amelyben a tőke összefüggései és mozgásmechanizmusai uralkodóvá váltak. Vagy másképp fogalmazva, kapitalizmusról csak akkor beszélhetünk, ha a kereskedelem és mindenek előtt a termelés túlnyomóan kapitalista módon, tehát nyereség és nem szükségletorientáltan van megszervezve. A kapitalizmus ebben az értelemben egy újkori jelenség, ez ugyanabból a könyvből volt idézett. De ugyanakkor nem lehet egészen véletlenül, hogy Marx kitérte kézenfekvő elnevezés és megnevezés elől, és helyette inkább a polgári társadalom fogalmát használta. De miért? Talán ezért azért, mert ez a fogalom már a hegeli tradícióban is meghatározó szerepet játszik. Most nem a jogfilozófiát, hanem az enciklopédiát fogom idézni. Szóval az enciklopédia egyik fontos helyén Hegel így írja le a polgári társadalmat. Idézem. Az individuumok, mint önálló személyek viszonylagos egymásra vonatkozásának viszonylagos totalitása egy formális általánosságon belül, ez a polgári társadalom. És most tegyük mellé Marx meghatározását a német ideológiából. Idézem újra, a polgári társadalom átfogja az individuumok egész materiális érintkezését a termelőerők egy adott fejlettségi szintjén belül. Átfogja egy adott szint teljes komerciális és industriális életét, és ennyiben túlmegy az államon és a nemzete. A polgári társadalom szó a 18. században született, amikor a tulajdonviszonyok átlépték az antik és a középkori közösségi életet. A polgári társadalom, mint olyan, csak a burzsuáziával fejlődik ki. Még alig kezdtünk bele az elemzésebe, már is úgy tűnik, hogy túl komplex, nehezen kibogozható összefüggések sorába bonyolultam. Az biztos, hogy a két szöveg összevetéséről egész disszertációkat lehetne írni, én most csak három szempontot szeretnék kiemelni. 1. Marx azt mondhatná, hogy a polgári társadalom fogalmában Hegel nem vette észre ennek alapvető gazdasági meghatározottságát. Amit Hegel erkölcsi szubstanciának nevezett, ahhoz hozzátartoznak a termelő erők is. Az igaz, hogy a polgári társadalom a társadalmi viszonyok összessége, de emögött ott állnak a termelő erők, azok fejlettségi szintje. 2. És ez a szint még különös jelentőséget is kap. Marx szerint polgári társadalom csak polgári társadalomról, csak a burzsuázia világában beszélhetünk, vagyis, ahogy mi most mondanánk, a kapitalizmusban. A kapitalizmus, így ha mindenáron használni akarnánk ezt a kifejezést, a modernség szinonimája. A kapitalizmus ebben az értelemben egy újkori európai jelenség, idéztem fent. Harmadik. A fenti összevetésből talán nem olvasható ki közvetlenül, de az idézetek összekötésének hátterében mégis fölsejlik, hogy a két koncepció teljesen más karakterű. Hegelnél az elemzések egységességét azt teremti meg, hogy mindvégig a szellem különböző megnyilvánulási, megvalósulási formáiról van szó. De az egész ifjú hegelianus mozgalom legelsősorban éppen ezt a fogalmat vetette el, mint misztikusat, amivel együtt a monomániás rendszerépítésről is lemondott. Még mindig a bevezetésen belül, de most ebben egy következő gondolat. 1968. április 8-án Adorno Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft címmel tartott nagy előadást a német szociológiai napok nyitányaként. Szögezzük le mindjárt, a kapitalizmus fogalmát egy időbeli toldalékkal ellátva használhatónak tartotta. Most nem akarok belemenni a kapitalizmus és a késő kapitalizmus különbségeinek kidolgozásába, majd talán később meg a Zsoltál együtt. Ma már tudjuk, hogy ekkor már csak néhány hétnyire vagyunk a diákmozgalmak csúcspontjától, és azt is tudjuk, hogy a mozgalmak filozófusai és ideológusai szívesen használtak marxi fogalmakat, és így a fejlett nyugati társadalmakat szívesen nevezték kapitalizmusnak, vagy késő kapitalizmusnak. Arra is fölfigyelhetünk, hogy Adorno előadás címe csak egy kérdőjelet tesz a konferencia címe mögé. Rolf Wiggenhausnak talán igaza lehet abban, hogy ez a cím, ez a kérdés, egy üzenet is akart lenni a diákok számára. Sőt, ő a reverenc szót használja, ami meghajlást és bókot is jelent. Minden esetre ez a kérdéssé formált cím azt implikálja, hogy lehet még használni a marxi terminológiát, ha a jelenlegi társadalmat akarjuk leírni. Adorno nem tesz különösebb erőfeszítéseket a címbeli kérdés konkretizálására, de én most legalább két kontextust szeretnék fölvillantani. Saint-Simon már a 18. században megalkotta az ipari társadalom fogalmát. Ezen egy olyan társadalmat értett, amelyben a javak és a tárgyak előállításában döntő lett az ipari termelés szerepe. A részletes ismertető jegyek a következők lehetnek. A tőke felhalmozása a későbbi termelés érdekében, egy magasan fejlett társadalmi munkamegosztás, az üzem és a háztartás szétválasztása, a tudományos technikai módszerek alkalmazása a termelésben, a termelési folyamatok felügyelete. Másodszor, vagy a második kis részem most ebben, 1949-ben jelent meg Robert K. Merton Social Theory and Social Structure című alapvető szociológiai könyve, amelynek lényegesen kiterjesztett változata aztán éppen 1968-ban jelent meg újra. Ez szerint a makrotársadalom értelmezése többé nem lehetséges, ehelyett az úgynevezett middle range theory-ket kellene preferálnunk. Idézem, a következőkben feltételezzük, hogy a szociológia totális elméletének keresése ugyan felvillanyzó kihívást jelent, ugyanakkor épp oly kevés eredménnyel kecsegtet, mint a számtalan világot átfogó filozófiai rendszerek, amelyek rászolgáltak arra, hogy belekerüljenek süllyesztőbe. Idézet vége. Ez a könyv és ez a tézis alapvető jelentésű volt Adorno számára, de ő mindenképpen föntartaná egy nagy átfogó makroszociológia lehetőségét és szükségszerűségét. És most már talán válaszolhatunk is a kérdésre, késő kapitalizmus vagy ipari társadalom? Idézem Adornót, a kritikai dialektikus elmélet kategóriáiban első és szükségszerűen elvont válaszként azt javasolnám, hogy a jelenlegi társadalmat tekintsük teljesen ipari társadalomnak a termelő erőállapota szerint. Az ipari munka mindenütt, a politikai rendszer minden síkján a társadalmi cselekvés mintájává vált. Ezzel szemben a jelenlegi társadalom kapitalizmus a termelési viszonyokat tekintve. Az emberek még mindig olyanok, mint amilyenek a marxizmus elmélete szerint a 19. század közepén voltak. A gépezetnek alárendeltek, és ez most már nem csak a munkásokra vonatkozik, akiknek alkalmazkodniuk kell a gépezet sajátosságaihoz, amelyet kiszolgálnak, hanem ezen messze túlmenően metaforikusan is igaz. Az emberek a legintimébb rezdülésekig arra vannak kényszerítve, hogy a társadalmi mechanizmusba szerepek hordozóiként beilleszkedjenek, és minden fertartás nélkül ezek szerint formálják önmagukat. Kérdezett vége. Kielégítő volt ez a válasz? Vajon a kollégák kielégítőnek találták? Ralph Dahrendorf a másnapi Herrschaft, Klassenverhältnis und Schichtung című referátumában azt kifogásolta, hogy ez az össztársadalmi koncepció egy össztársadalmi praxist is involván, miközben a sikerrel kecsegtető praxisnak mindig a konkrét részletekre kell irányulni. Ez, ha tetszik, egy újabb érv a middle range theory mellett. És mit szóltak mindehhez a diákok? Nagy valószínűséggel örültek annak, hogy Dahrendorf elővette a gyakorlat a praxis orientáció kérdését, de mégis Adornóval tartottak abban, hogy igenis van értelme a nagy társadalmi makrofogalmak megalkotásának, hiszen az ő szemeik előtt egy össztársadalmi nagy forradalom levegett. Ebben az értelemben mondhatta Wiegesthaus, hogy Adorno előadása egyfajta hódolat a diákoknak. De ezen túlmenően is Adorno nagy előadását és a konferencia egészét a sajtóban élénk érdeklődés kísérte. Úgyhogy Adorno az 1968 nyarán tartott Einleitung in die Soziologie című egyetemi óráin is többször utalt a saját előadására és annak fogadtatására. Az április 25-i előadás elején Adorno ki is mondta, hogy valószínűleg sok diákja részt vett a konferencián és hallotta az ő előadását. Aztán így foglalta össze a vita tanulságait. Ha például azt várjuk, hogy egy ilyenfajta kongresszuson szaktudományos és bizonyos esetekben nagyon pedáns részletek kerüljenek megtárgyalásra, akkor ez a várakozás véleményem szerint elvéti egy ilyen rendezvény célját. Ennek ugyanis a lényegi problematikáról kell számot adnia, és semmiképpen sem szabad belemenni a részleteredmények közlésébe. Ha egy ilyenfajta rendezvénytől ezt követelik meg, és ezt állítják fel mérceként, akkor a tulajdonképpeni vita vagy antagonizmus, amely a legfontosabb lenne, már eleve veszendőbe megy, idézett vége. Vagy azt is mondhatnánk, hogy ki van iktatva. Ebben a pár szóban már sok minden benne van. Adorno véleménye a konferenciákról általában, és aztán arról is, hogy a szociológiának, mint tudománynak mi lenne a feladata. Számukra azonban most csak annyi a fontos, hogy ki áll az össztársadalmi fogalmak értelmessége és érvényessége mellett. Ez a feltétele ugyanis annak, hogy egyáltalán kapitalizmusról vagy késő kapitalizmusról beszéles. De én itt nem is a kapitalizmus vagy a késő kapitalizmus fogalmának aktualitásáról vagy használhatóságáról szeretnék beszélni, hanem inkább ennek a fogalomnak vagy fogalom alkotásnak egy másik problémájáról. Kezdjük tehát újra. Marxnál a filozófia alapvető bázistudománya a társadalom elmélet, a polgári társadalomról szóló koncepció, és mivel ez szerinte a gazdaság által meghatározott, ezért a társadalom elemzéséhez jól föl lehet használni a korban már rendelkezésre álló gazdaságelméleti koncepciókat egy bizonyos újraértelmezés mellett és után. Ugyanakkor a disziplinák egymáshoz való viszonyainak ilyen értelmezésével Marx idézőjelben bevásárolt magának egy sor súlyos problémát. A társadalom gazdasági elemzésétől hogyan jutunk el a társadalom átfogó leírásához? Mert a cél mindenképpen egy átfogó társadalom elmélet megalkotása lenne, ezzel most nem fogok részletesen foglalkozni. De van itt még egy kérdésünk. Hogyan jutunk el ahhoz, amit Hegel abszolút szellemnek nevezett, a művészethez, a valláshoz és a filozófiához? Mert addig is szeretnénk eljutni, de ebben már nem lehetünk annyira biztosabb. Mégis ez a kérdés lesz számomra fontosabb. A probléma megoldására a Marx irodalomban születtek is bizonyos kísérletek, interpretációkról van szó, amelyek alapvetően két utat jártak be. Vagy Marx módszertani megjegyzéseire támaszkodva az alapról és a felépítményről szóló tanítást próbálták aktualizálni, vagy részletesen is egy hatalmas nagyítóval megnézték, hogy Marxnak milyen elszólt megjegyzései vannak a művészetről, a vallásról és a filozófiáról. E témákról valamikor kandidátus és nagydoktori értekezés. Ezeket a kísérleteket így nem szeretném követni, hanem egy alapvető jelentőségű filozófia történeti kontextusra szeretném fölhívni a figyelmet. Tulajdonképpen majd erről szólna az előadásom. Az 1850 döntően az 1850-es, 60-as évektől Németországban elindult egy nagy filozófiai vita a természettudományok és a szellemtudományok metodológiai viszonyáról. John Stuart Mill hatalmas logikakönyvének két német fordítását követően. Ebből egy kiterjedt vita lett, amelynek részleteibe itt nem mehetek bele. Miközben azt azért leszögezhetjük, a vitának Marxra érdemleges hatása nem volt. A tőke első kötete 1867-ben jelent meg, a második 1885-ben, a harmadik 1894-ben, az utóbbi kettő már Marx halála után Engels kiadói tevékenységének köszönhetően. De azt kimondhatjuk, hogy ez a vita fog elvezetni a kultúra tudományok fogalmának megalkotásához. Az már a fentiek alapján is sejthető, hogy a szellemtudományok elnevezése könnyen problematizálható. A szellem ugyanis őriz még egy bizonyos Hegelre való utalást, amelytől az ifjú hegeliánusok, akik közé Marx is kétségtelenül tartozott, mint misztikustól szabadulni próbáltak. Ettől és néhány más ellenvetéstől indítatva Heinrich Rickert azt javasolta, hogy a szellem fogalma helyébe a kultúrát állítsuk. Ezt írja: a vallás, az egyház, a jog, az állam, az erkölcsök, a tudomány, a nyelv, az irodalom, a művészet, a gazdaság, legalábbis fejlődésük egy bizonyos szintjén, kulturális objektumok. Nézett vége. Rickert a kultúrát a természettel állítja szemben, a kultúrában minden értékes vagy értékre vonatkoztató. És a kultúra itt lassan-lassan annyit jelent, mint az emberi világ. A társadalom így maga is a kultúra része lesz, sőt, láttuk ugye a gazdaság. Miközben már a fenti idézetben is erősen érezhető Wilhelm Windelban megkülönböztetése a tudományok két csoportja között. Idézem, röviden ugye, hogy most meglegyen az a koncepció, a természettudomány a valóság egy darabját annál jobban tudja leírni, minél általánosabb az a fogalom, amelyen keresztül ezt bemutatja. Minél egyértelműbben kifejezésre jut az, amiben az egyes a természet egésszel osztozik, és minél inkább eltávolodik egymástól a különös tárgy tartalma és az általános fogalom tartalma. A történelem ezzel szemben arra irányul, hogy egy olyan ábrázolást nyújtson, amely a maga tartalmát az egyszeri és individuális objektumban találja meg, idézett vége. A kultúra az ember által teremtett világ, amelynek tárgyaihoz, alakjaihoz, történéseihez és eseményeihez az ember értékeket köt. A fogalmi pontosság kedvéért el kell mondanunk azt is, hogy Rickert az esetek egy szép részében történeti kultúratudományokról beszél. Ez a tradíció Wilhelm Dilthey-re vezethető vissza, aki a történetírói iskola teljesítményét állította a szellemtudományok megalapozásának hátterében. Idézem Dilthey-t most: a szellemtudományok a jelen élete számára a múlt tanulmányozásában keresnek magyarázatot és szabályt. A szellemi élet végső soron minden ponton történeti. Ebből az iskolából aztán számtalan csatornán keresztül új eszmék áradata folyt bele valamennyi szaktudományba, idézett vége. Ha az elnevezés meg is változott, az kétségtelen, hogy a történetírói iskola nagy teljesítményei mégis ott maradnak a háttérben. De mi is következik a kultúratudományok elméletéből a kapitalizmus elemzésére nézve? Első megközelítésben talán csak annyi, hogy a gazdasági életben az értéknek egy sajátos fogalma jött létre, ahogy ezt Adam Smith, David Ricardo és az ő nyomukban Marx is használta. És ezt innen kiindulva, általánosítani lehetne? A közgazdaságtan metodológiájával foglalkozó korabeli német gondolkozók közül többen is rámutattak arra, hogy ez az út nem járható. A gazdasági érték elméletétől nem vezet út egy átfogó értékelmélethez. A kultúra fogalmát persze egyre pontosabbnak és alapvetőbbnek tartjuk, ez már a 18. századi gondolkodók is megfogalmazták. Johann Gottfried Herder például ezt írta: az emberiség kultúrája sajátos dolog. A hely és az idő függvényében mindenütt előtér. Az egyik helyen gazdagabban és bőségesebben, a másik helyen szegényesebben és ritkásabban. Az ember természettörténetének géniusza minden népben benne él, mintha ez lenne az egyetlen nép a Földön, idézett vége. Herder itt már maga is egyértelműen kimondja, a kultúrához egy feltétlen individualizáló megközelítés tartozik. Szóval azt továbbra sem lehet látni, hogy a kapitalizmus leíró gazdasági elméletbe hogyan lehetne bevonni a kultúrát. De meg is kérdezhetjük, egyáltalán miért kellene bevonni? A közgazdaságtanban nem is kell, az időközben szaktudománnyá változott, itt már elkéstünk. Az alapkérdés azonban továbbra is az, hogy hogyan lehetséges egy kultúra tudományosan motivált, átfogó társadalom elmélet. Ez a kérdés határozza meg számomra a mértékadó neokapitalizmus elméletek tradícióját. Mi történik a marxi koncepcióval, ha egy ilyen kultúratudományos háttér előtt veszünk szemügybe? Azt szeretném állítani, hogy a filozófia, a társadalomfilozófia, a szociológia történetében valóban volt egy kérdés által vezérelt korszak. Azt talán mondani sem kellene, de mégis fontos lehet, ezzel a kapitalizmus vagy a polgári társadalom elemzését kiemeljük a gazdasági keretek közül, és eközben megfeledkezhetünk arról is, hogy a kapitalizmus Marxnál eleve a maga állítólagos bukásának perspektívájából látjuk. Ezzel szemben a kultúratudományok perspektívája és az érték fogalma biztosítani fog egy olyan megközelítést, amelyben egyrészt nincs katasztrófa, de ugyanakkor nincs totális megújulás vagy megváltás sem. különböző elemzések vannak, értékszempontú megközelítések. Én ezeket nevezném most provizorikusan kritikai elméletnek. A kritikai elmélet így egy olyan kapitalizmus értelmezés, amelynek perspektíváját már a kultúrafilozófiai megközelítés jelöli ki. Most jutok el az első fejezetemhez. Három ilyen kis fejezetem lesz, modellek. A marxi koncepciónak, ha a történetírói iskola felől tekintjük, van egy súlyos, már-már alapvetőnek mondható szerkezeti problémája. Marx leírja a polgári társadalom mozgásmechanizmusait, majd fölteszi azt a kérdést, hogy hogyan is jött létre ez a termelési mód. Ezt a tőke első kötetének híres 24. fejezetében tárgyalja, a következő felütésből kiindulva. Idézem most, láttuk, hogyan változtatják át a pénzt tőkévé, hogyan csinálnak tőkéből értéktöbletet, és az értéktöbletből több tőkét. A tőke felhalmozása azonban feltételezi az értéktöbletet, az értéktöblet a tőkés termelést, ez utóbbi pedig az, hogy nagyobb tőke és munkaerőtömegek legyenek az árutermelők kezében. Úgy látszik tehát, mint ez az egész mozgás hibás körben forogna. Idézet vége, Marx idézet. Belefutottunk tehát egy hermeneutikai körbe, vagy a tudománymetodológiailag megfogalmazva, a gazdaság szisztematikus elemzése feltételezi a történetiséget, és a történetiség a tőkés mechanizmus működését. Nem maga a kör volt hibás, hanem az, ahogy Marx ezt feloldani próbálta. A szóban forgó fejezet azt írja le, hogy hogyan jött létre a tőke, vérben és mocsokban, lopások, rablások és kisemmizések sorozatán át, vagyis bűncselekményeken és gazdagságon keresztül. Ezt nevezi Marx a Smithi Previous Accumulation fogalmát felhasználva eredeti felhalmozásnak. Ez azonban semmiképpen sem kompatibilis a gazdaság mechanizmusainak leírásával. A 20. század elejének nagy gazdaság történészei éppen fordítva jártak el. Nem a szisztematikus leírás után tekintettek ki a kapitalizmus keletkezésére, hanem a kört úgy próbálták elkerülni, hogy a történetiségből indulnak ki. Most tekintsünk el attól, hogy ezt a megközelítést Nietzsche a Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik 1871 című korszakos jelentésű műve motiválta. Ez a könyv ugyanis azt üzente, hogy valaminek a megértése ennek a dolognak a születés és az eredet felül való magyarázatát jelent. Az eredet felül való értelmezés azt mutatja, hogy a kapitalizmusnak igenis van egy bizonyos kultúrája, és ebből a kultúrából jött létre, ebből született. És ez a kultúra élteti aztán a továbbiakban is. Ilyen körülmények között aztán a kör már létre sem jöhet. Max Weber a Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus című, a Geist idézőjelben van, de Geist des Kapitalismus, magyar kiadásukban nincs, azt hiszem, de mindegy, szóval eredetileg idézőjelben van. Itt, bocsánat, itt végig kínlódok egy kicsit a fordításokkal, de általában átveszek, szóval, hogy illik fordításokat, csak hogy felolvasom, hogy érzem mindig, hogy nem az én szájam szerint vannak a fordítások, néha régiek is. Na jó, oké. Szóval most itt tartunk, hogy című művében ezt írja. A kapitalizmus fejlődésének hajtóerőjére vonatkozó kérdés elsősorban nem a tőkés módon értékesíthető pénzkészletek eredetére vonatkozik, hanem a kapitalista szellem kialakulására. Ahol feléled és képes kifejteni a maga hatását, ott megteremti a pénzkészleteket a maga hatásának eszközeként, és nem fordítva, idézett vége. De mi a kapitalizmusnak ez a szelleme, ugye ez az idézőjelbe tett szelleme? A kapitalizmus szelleme az értékek, az értéktételezések egy halmaza. Ezt mondhatjuk, bár Weber az értéket nem használja kimondottan ebben az értelemben. Az emberi beállítottságnak egy általános mintájáról van szó, amelynek társadalmilag, történelmileg kell kialakulnia. Weber írja újra, az itt következő tanulmány szerény hozzájárulás annak szemléltetésére, hogy az eszmék hogyan hathatnak a történelemben. Készet vége. Vagy egy kicsit később is valamivel árnyaltabban megfogalmazva újraidézem, így a lehetőségek szerint világosabb lesz az is, milyen módon és milyen általános irányban befolyásolta a vallásos mozgalom az anyagi kultúra fejlődését. Idézet vége. Werner Sombart a De Bourgeois című könyvében az eszmék vagy a vallási mozgalom szerepének vizsgálata helyett már a Wirtschaftsmensch genealógiáját, annak szellemt, ez a, ugye a gazdasági ember, genealógiáját, annak szellemtörténetét, pontosabban kialakulás történetét a vizsgálat alá vetni. Ezt a Wirtschaftsmenschet nevezi Sombart burzsuának, de néha a vállalkozó szellem, néha pedig csak egyszerűen a kapitalizmus szelleme kifejezést használja. Weber szerinte alapvetően tévedett, amikor a Wirtschaftsmensch kialakulását kimondottan a protestantizmushoz kötötte. A vállalkozói szellem ugyanis nem feltétlenül és nem is mindig a takarékos, önsanyargató, felhalmozó viselkedési módokhoz kötődik. Zombárt négy olyan intézményes formát, szervezetet nevez meg, amelyeken belül kialakulhatod egyfajta vállalkozói beállítottság. Ilyenek a hadviselés, a földesúri tulajdon, az állam és az egyház. A kapitalizmus kialakulása így nem egy faktorú, amiből rögtön következik, hogy a kapitalizmusnak különböző változatai lesznek, de az is következik, hogy az elméleti szálat egyre nehezebb lesz kézben tartani. Mindenütt ki kell alakulnia egyfajta pénzéségnek, azt is mondhatnánk, hogy profitorientációnak. Idézem most Zombártot. Itt azt kell megmutatni, hogy milyen sajátos kapcsolatok alakulnak ki a pénzéség és a vállalkozói szellem között, és hogy hogyan születik meg ebből az összekapcsolásból a kapitalista vállalkozói szellem. Látni fogjuk, hogy azok a formák, amelyekben ez az összekapcsolás megvalósul, rendkívül különbözőek. Úgyhogy a kapitalista vállalkozások típusai, amelyek szellemét a maga fejlődésében nyomon követjük, maguk is alapvetően különbözőek. Itt most nem akarom nyomon követni az elemzések szerteágazását, és még csak azt sem akarom kimutatni, hogy az empirikus lefedés szándéka hogyan mossa el az alapvető elméleti összefüggéseket, csak arra szeretnék rámutatni, hogy Webernél ugyanúgy, mint Zombártnál, a kapitalizmus szelleme, vagy a Wirtschaftsmensch a mindennapi értelemben vett kultúrához kapcsolódik. Weber még beszél is kapitalista kultúráról, vagy a gazdálkodás kultúrájáról. De Zombárt egész művében a kultúra szó erősen fordul. És ehhez kapcsolódik, hogy Zombárt az értékszót sem használja, még szigorúan gazdaságelméleti értelemben sem. Második fejezetem. Marx kapitalizmus elméletének legeslegbelső magja összefoglalható abban a tézisben, hogy a pénz átalakul tőkévé, a tőke pedig így a sajátos körülmények között mozgó pénz lesz. A kapitalizmus az a világ, amelyben a kicserélhetőség, vagyis a pénz szerepe univerzálissá tágul. Marxot idézem, a pénz, mint értékmérő, szükségszerű megjelenési formája az áruk immanens értékmérőjének. Nézett vége. A pénz tárgyalva az érték valóban és nagyon hangsúlyosan egy szaktudományi közgazdasági jelentést kap. Hogyan lehetne innen kiindulva a pénz bármiféle kulturális tartalommal feltölteni? A pénz nem lehet, de a pénz egy olyan elvre épül, amelynek a jelentése kitágítható. Ezt az utat próbálja bejárni Georg Simmel az 1900-ban megjelent Philosophie des Geldes című munkájában. A cím már nagyon sokat elárul. Itt nem a pénz gazdasági elméletéről és gazdaságelméleti jelentéséről van szó, hanem annak össztársadalmi elméletéről. És ez a filozófia feladata. Azt is mondhatta volna, hogy a pénz szociológiájának feladata, Simmel ugyanis nem választja el a kettőt következetesen egymástól. Ezt a szemléletmódot néha-néha már Marx is megelőlegezni látszik. Idézem most. Mint hogy minden más áru, csak a pénz különös egyenértéke, a pénz pedig ezeknek az áruknak az általános egyenértéke, minden áru, mint különös áru, viszonylag a pénzhez, mint általános áruhoz. Marx úgy idézett vége. Marx úgy írja le a pénzt, hogy ez nem más, mint a társadalmi fejlődés során létrejött reális általánosság. És így a pénz általánossá válása most a pénzviszonyok kiterjedésének értelmében a társadalomban az általánosság elvét teszi uralkodóvá. Ennek az elvnek az elterjedése éles stílus konstituáló jelentőséggel rendelkezik. Miközben azt is jegyezzük meg rögtön, hogy Simmel a leírt társadalomra szívesebben használja a modernség, a modernitás szót, mint a kapitalizmus. Ezekben a vizsgálatokban már többször említettem, így kezdődik a Simmel könyv utolsó nagy része, szóval ezekben a vizsgálatokban már többször említettem, és most pont-pont-pont. Igen, a könyv utolsó fejezetéhez jutottunk, és Simmel azt sugallja, hogy itt most az egész könyvön végighúzódó gondolatot fogja kimondani. Még egyszer tehát. Ezekben a vizsgálatokban már többször említettem, hogy az a lelki energia, amely a pénzgazdaság speciális jelenségeit hordozza, az értelem. Ellentétben azokkal, amelyeket általában érzelemnek vagy kedélynek nevezünk. Azokkal a lelki energiákkal idézett vége. Simmelnél az érzelem, a kedély, a közelséget és a közvetlenséget egyfajta belső összetartozást jelent. Az értelmet viszont az általánosító képesség hűvössége és a távolságtartás principiuma határozza meg. Az értelem reprezentálja azt az általánosító képességet, amelyet a gazdasági társadalmi világban a pénz reális általánossága már előre is vetít. Ez élesen szemben áll Meister Eckhart fogalomhasználatával, hagyományos fogalomhasználat, aki a kedélyt az általános lelki képességként vagy lelki erőként határozta meg, és ezután egyenesen azt tanácsolja, hogy ezen a szinten is a távolságtartásra törekedjünk. Idézem, tarts távol magad minden embertől, tarts tisztán magad, még nincsen maszk, nem tudom, szóval tarts távol magad minden embertől, tarts tisztán magad minden feltoruló képtől, szabadulj meg mindentől, ami balesetet, rabságot és ínséget, Unfall, Haft und Kummer okozhatna, és irányítsd a kedélyedet mindenkor egy erényes szemléletre, miközben Isten a szíve, Istent a szívedben hordozott, mint egy olyan állandó célt, ami sohasem tévezhet szem elől. Idézet vége. Meister Eckhart a kedély helyes irányultságáról beszél, Zimmel szerint viszont a kedély el is veszíthető. Sőt, a modernitás egyenesen ezzel jellemezhető. Az így létrejövő lelki alkatot Zimmel karakter nélkülinek, jellemtelennek vagy jellegtelennek nevezi. Karakternek Zimmel azt nevezi, hogy idézem, a személyek és a dolgok mindig egy individuális létezési módra vannak vonatkoztatva, idézett vége. A kapitalizmus tehát a kapitalizmus tehát egyfajta kulturálatlanságot jelentene? Semmiképpen. A kultúrának nevezhetjük ugyanis, idézem újra Zimmelt, az élet finomodását, átszellemítését, a belső és a külső munka megannyi eredményét, idézett vége. Aztán egy későbbi helyen így fogalmaz, újra idézem, a dolgok, amelyek az életünket tárgyilag kiteszik és körülvesznek bennünket, a készülékek, a közlekedési eszközök, a tudomány, a technika és a művészet megannyi terméke hallatlanul kultivált. De az individuumok kultúrája legalábbis a magasabb rétegekben semmiképpen sem halad előre ugyanebben a mértékben, sőt talán még vissza is esett. És ez egy olyan tényállás, amelyet alig ha kell részletesen igazolni, üzet vége. De mire ezt a lépést megteszi, Zimmel már egy fontos előfeltevést is beépített a gondolatmenetébe. A modernitás kultúrája kimondottan, vagy mondjuk úgy, hogy egyre inkább a dologi világra korlátozódik. És ennek az lesz a következménye, hogy az individuális létezési módra való vonatkozás után már a mások individuális létezése is megkérdőjeleződik, vagy pontosabban jelentéktelenné süllyed le. A kultúra nem csak mindent leszűkít a dolgokra, hanem a maga általános beállítottsága miatt minden dolognak tart. Ezt nevezi majd Lukács György egy negyed évszázaddal később eldologiasodást. És ezáltal egy Marx filológia keretei között, mármint Lukács, az áruvilág belső logikájának társadalmi kitágulását próbálja leírni, habár igazából az áruvilág számára is alapos szolgáló principium össztársadalmi megjelenését tagadja meg. Méghozzá példátlanul sikeresen tehetnénk hozzá. Ezt az összefüggést adódnom, mint egy 4,5 évtizeddel később, ez a felvilágosodás dialektikájának késői előszava, ugye, amit egyedül írt. Szóval ezt az összefüggést adódnom, mint egy 4,5 évtizeddel később így írta le. Az egyes ember végképp semmivé lesz a gazdasági hatalmakkal szemben, és azok közben sohasem sejtett fokra emelik a társadalom hatalmát a természet fölött, míg az egyes ember eltörpül az apparátus mellett, amelyet kiszolgál. Az jobban gondoskodik az ellátásáról, mint valaha. Az igazságtalanság állapotában a tömegek ájultsága és irányíthatósága a nekik juttatott javak tömegével arányosan növekszik, idézett vége. Most már kimondhatjuk, ezek a késő kapitalizmus alapvető sajátosságai. Az egyes ember a társadalmi gépezetben egyre kisebb és jelentéktelenebb lesz, miközben a szükségleteinek kielégítése, vagyis a jóléte sohasem látott magasságot emelkedik. Harmadik fejezetem. Zimmel koncepciójának a korai 20. században létrejött egy nagyon érdekes kritikai olvasata. Nem teljesen igaz, hogy a kapitalizmusnak egy dologi kultúra felelne meg. Illetve igen, de ebben benne van az is, hogy Zimmel is átveszi azt a marxi koncepcionális keretet, amelynek eleve nehezére esik az emberrel bármit is kezdeni. Azt tudjuk, hogy a gazdasági elemzéseiben Marx szívesen beszél karakteretről és karaktermaszkokról is, kettőt összekötve. Karaktermaszkokról. A két szó összekötéséből már eleve láthatjuk, hogy itt egyfajta tipizáltságról van szó, és a karakter egyáltalán nem a jellem vagy a jellegzetesség értelmében szerepel, mint még Zimmelnél. Amilyen ostobaság az eladó és a vevő gazdasági polgári karakterét, mint az emberi individualitás örök társadalmi formáit fölfogni, ugyanolyan hamis, ha ezeket az individualitás megszüntetéséként síratjuk el. Ezek az individualitás szükségszerű megjelenései a társadalmi termelési folyamatok egy meghatározó szintjén. Adorno és Horkheimer következő sorai első ránézésre inkább magyarázni szeretnének. Idézem, gazdasági karaktermaszk és az, ami alatta van, az emberek tudatában, ideértve az érintetteket is, a legapróbb ráncig fedik egymást. Mindenki annyit ér, amennyit keres, mindenki annyit keres, amennyit ér. Nem, az illető nem olvasott, ez a felvilágosodás dialektikájában van ez a rész. Hogy micsoda is ő, azt az ember gazdasági egzisztenciájának fordulataiból tapasztalja meg, nem tud róla, hogy bármi más is volna, idézett vége. A szerzők elfogadják a marxi gondolatot, és talán nem is tesznek mást, mint egy kicsit erősítik a kritikai retorikát. Ha nem máshonnan, akkor Nietzsche, Die Fröhliche Wissenschaft című könyvének egyik szövegegységéből tudjuk, hogy a karaktermaszk fogalmának elődje maga a szerep volt. Nietzsche-t idézem, a legtöbb férfi európaira rá van kényszerítve egy bizonyos szerep, az úgynevezett hivatásuk. Egyeseknek megmarad a szabadságuk, egy látszólagos szabadság, hogy ezt a szerepet válasszák, de a legtöbb ember számára ezt mások választják. Az eredmény elég különös. Minden európai egy előre haladott korban összecseréli magát a szerepével. Ők maguk is áldozatai lesznek a jó játékuknak, mintha ők maguk is elfelejtették volna, hogy mekkora hatalma volt fölöttük a véletlennek, a hangulatnak és az önkénynek, amikor valamelyik hivatást választották. Mélyebben tekintve a szerepből valóban karakter lett, a művészetből természet, idézett vége. De biztos, hogy a polgári társadalom emberei csak egyszerű szerephordozó? Ez a tézis mindenek előtt a marxizmussal szimpatizáló pszichológusok számára jelentett nagy kihívást. Ezért az 1920-as években közülük többen is a marxi kapitalizmus elméletet és a freudi pszichoanalízis szintetizálására törekedtek. Ennek döntően Berlinben működő körnek a legjelentősebb tagja Wilhelm Reich volt, és ebbe a körbe tartozott Erich Fromm is, aki a 30-as évek elejétől a Max Horkheimer vezette Institut für Sozialforschung vezető munkatársa lett. Az Institut programja nagy mértékben támaszkodott Erich Fromm elképzeléseire, de mégis Horkheimer volt az, aki ezt egy rendkívül tehetséges emberekből álló kutatócsoport együttműködésének programjává tette. A székfoglaló előadásában azt mondja, hogy a mi korunk legalapvetőbb társadalomfilozófiai kérdése a következő. Idézem, milyen összefüggés áll fenn a társadalom gazdasági élete, az individuumok pszichés fejlődése és a szűkebb értelemben kulturális területeken bekövetkező változások között. Az utóbbiak közé nem csak a tudomány, a művészet és a vallás úgynevezett szellemi tartalmai tartoznak, hanem a jog, a szokások, a divat, a nyilvános vélekedések, a sport, a szórakozási módok, az életstílusok, stb. Hogy egy nagyon nagy, ha egy nagyon nagy nagyítóval megnézzük ezt a hatalmas ívű programatikus mondatot, akkor a fenti fölvezetés háttere előtt a következő komponensekre lelhetünk. 1. Marxnál a karakter közvetlenül adódik a gazdasági viszonyokból, és ugyanakkor a viszonyok működésének előfeltétele is, ezért a kapitalizmus körülményei között a karakterről önállóan beszélni nincs is értelme. A Horkheimer féle program sarkalatos pontja azonban az, hogy a társadalmi valóság vizsgálatához a szubjektum pólusát külön is meg kell vizsgálni. Vagyis a kapitalista gazdasági élet és a modern szubjektum szerkezete nem zárható rövidre. 2. Azonban ezek külön pólusok is, az még nem jelenti azt, hogy szét is szakadnának. Végül is egy társadalmi valóságon belül mozgunk. A két pólus viszonyát egy közvetítési folyamatként kell leírni. És a közvetítés közege a kultúra. De a kultúra fogalmunk itt meglehetősen elmosódott. Van itt szó magas kultúráról és a mindennapi életet szabályozó kultúráról, a jogról, a szokásokról, a divatról. Horkheimer itt elhallgat valamit, ami pedig Fromm számára alapvető jelentőségű volt, a családot. A család számára a döntő kultúra, ami Fromm számára a döntő kulturális intézmény, amely a gazdaság és a személyes emberi karakter között közvetít. De valóban a kultúrához lehet-e sorolni a családot? Már első ránézésre is úgy tűnik, hogy a család egy másfajta fogalomalkotás terméke, mint a jog, a szokások és a divat. A család a társadalom egyik szférája, ugye ezt Hegeltől legalábbis így tudjuk, amely egyúttal egy társadalmi intézmény is. Ha van tehát a horkheimeri programnak gyenge pontja, akkor az éppen a kultúra fogalmának belső heterogenitása. Miközben a kultúra fogalom ilyen mobilizálása adja a Horkheimeri program igazi lógusát. És persze azt is el kell mondanunk, hogy ez az elmosódottság volt az alapja annak, hogy olyan gondolkodókat, mint Walter Benjamin, Leo Löwenthal, Herbert Marcuse és Theodor Adorno be lehetett kapcsolni a programba. Harmadik. És itt most nem is a karaktermaszkokról van szó, hanem egy speciális karakter kialakulásáról, amelyet Horkheimer és Fromm autoriter karakternek neveznek. Elkerülve most a részletekbe való elmerülést, csak az elmélet alapvető pillérait szeretném megvilágítani. A kapitalista gazdaságtan, lásd késő kapitalizmus, olyan szerkezeti kapitalizmusban olyan szerkezeti átalakulások játszódnak le, amely átrendezi a család felépítését is, és ez vezet el a tekintélyelvű személyiség kialakulásához is. Adorno egyik legalapvetőbb gondolata az volt, hogy a kulturális közvetítő folyamatok sem lehetnek neutrálisak. A döntőre a családnak tulajdonított közvetítő funkció így kitágul. Idézem Adornót, az autoritás közvetít inkább rosszul, mint jól a tradíció és a szubjektumok között. Ahogy Freud szerint az autonómia, az in principiuma, az apa figurával való azonosításból jön létre, úgy bontakozik ki társadalmilag a Bildung, képzés, művelődés is. Idézet vége, és most eljutok a kis záró részemhez. Zárás. Lehet-e használni tehát a kapitalizmus fogalmát? Niklas Luhmann szerint alapvetően két baj van vele. Egy, túlzottan plakatív, mert közvetlenül összefonódik a kizsákmányolás kategóriájával. Kettő, a modern társadalmak annyira komplexek, hogy nem lehet őket egyetlen társadalmi alrendszerből, pénzgazdaságból és a piacorientált termelésből leírni. Ezt gondolat, ez Luhmann viszonylag sokszor elmondja, amiből most én idéztem, ez a Kései nagy Gesellschaft. A Luhmann vizsgán megbuknék ezzel a referálással, valószínűleg Luhmannnál csak társadalmi rendszerek vannak, mert azt mondja, hogy alrendszerek, de most hagyjuk nekünk, most nem kell. És bár azt hiszem, ezek az érvek helytállóak, a már lassan a vége felé közeledő előadásomban engem mégsem ez érdekelt, hanem az, hogy a kultúraelméleti perspektíva megjelenéséből mi következik a kapitalizmus fogalmára nézve. Kellő távolságból tekintve azt mondhatjuk, hogy elmosódik a jelentése, és erősen közelít a modern, magasan fejlett nyugat-európai társadalmak jelentéséhez. És a kultúraelméleti kontextus az értékek középpontba állításával megteremtette a kritikai társadalom elméletek kidolgozásának lehetőségét. A fent röviden bemutatott három koncepció három modellnek is tekinthető. Az első, ugye ez volt a Weber-Zombart, van egy olyan értékkészlet, amely történelmileg megelőzi a kapitalizmust. Ennek az értékkészletnek a szelleméből született meg, tehát a kapitalizmus, így egy generalogikus magyarázathoz jutott. Ez volt Max Weber és Werner Zombart gazdaságtörténeti koncepciója. A második, a kapitalizmus maga is egy értékprincipium sajátos megvalósulása a gazdasági életben. Ezt a koncepciót nevezném én manifestációs modellnek. Ez volt Georg Simmel elméleti projektje, a három modell közül valószínűleg ez volt a leghatásosabb, mint láttuk a frankfurti iskola gondolkodói, bár a felvilágosodás dialektikájától kezdve a leginkább ezt tartották szem előtt. És végül Max Horkheimer korai koncepciója a kultúrát nem egy értékkészletnek, de nem is egy előzetes principiumnak tekinti, hanem egy disziplína tárgyának. Én ezt disziplinális modellnek nevezném. Mint láttuk, ezzel voltak a legnagyobb problémáink. A kultúratudomány, mint disziplína nagyon elmosódott határokkal rendelkezik. Ezt Adorno többször megpróbálta egyértelművé tenni, még akkor is, amikor már a modell egészen nem volt szimpatikus a számára. Tudjuk, hogy Adorno és Horkheimer már egy könyv előszavában, mármint a felvilágosodás dialektikája, már egy könyv előszavában leszámolnak a disziplinális modellel, de nem azért, mert a kultúratudomány keretei elmosódottak, hanem azért, mert már a tudományok is a kapitalizmus által meghatározottak, kapitalizmus idézőjelben. A kapitalizmusról kezdtem el beszélni, majd a kultúraelméleti perspektívából átértelmezett kapitalizmus különböző alakjait próbáltam bemutatni, és végül talán sikerült eljutnom annak a küszöbéig, hogy a kritikai elmélet lehetséges újra megalapozásához előkészítő adalékokat nyújtsak. Köszönöm, ha végig velem tartottak.